alkalmunkat gyülekező énekkel, mégpedig ebből az ekénekes könyvből a 207-es számú éneket énekeljük. Igen? Ja. Nem hallanak hátul semmit, mondja, jelzik hátul, tudsz javítani rajta, Józsi? Figyelem, figyelem, így most már valami hallatszik? Erősödik a hang, nem erősödik? Figyelem, figyelem, 1, 2, 3, most már jobb, lehet hallani? Még egy kicsit erősíteni, még, most már jobban lehet hallani? Viki, te hallodott hátul most már? Hátul, másik terem, hallatszik? Még mindig nem jó, másik teremben. Másik terem, hallatszik, másik terem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mikrofon próba. Még hátul mindig nem hallatszik, jó, Józsi, azt mondják. Figyelem, hallatszik jobban? Itt elő gerjed, de hátul meg nem hallatszik, úgy tűnik. No, kezdjük el az éneket, és akkor meglátjuk, hogy jeleznek hátulról majd, hogy hallják, nem hallják, jó? Tehát a 207-es számú éneket énekeljük ebből az énekes könyvből. Isten nékem erőm, bizodalmam. Thank you. megkérdezem, hátul lehet hallani most már? Igen, jól lehet hallani, nagyszerű. Orgona hangot is, meg a mikrofon hangot is. No, végül úgy néz ki, hogy összerázódunk, bár két fontos személy maradt az autósztrádán. Jövő évi önkénteseink, Máté és Betty polgárnál lerobbant az autójával. Úgyhogy Vajk azért jött most ide hozzám, hogy mentést kell hozzájuk küldeni, hogy megérkezzenek. Tehát lehet, hogy akkor a program fölborul, mert elvileg köszöntöttük volna őket, hogy megérkeznek a gyülekezetünkbe. Kérdezem, hogy énekes könyvet mindenki lát-e?
Nem.
Nem. Itt van a kezemben egy. Ezt látja mindenki?
Nem.
Mert ahol esetleg mindenkinél van énekes könyv, akkor továbbadhatjuk úgy, hogy hárman tudunk egy énekes könyvből énekelni. Itt is van elől három énekes könyv. Egyébként ide be lehet ülni, van elől hely. Akik ott állnak még kint, Tamás majd, akik állnak kint, invitáljátok be, mert itt elől még van, vagy 6-8 hely. Az énekes könyveket pedig akkor próbáljuk úgy osztani. Itt van elől négy énekes könyv, ami szabad. Hátul kinél nincs énekes könyv? A másik teremben. Mindenki látott énekes könyvet? Az enyémen kívül is? Jó. Tehát akkor úgy néz ki, hogy mindenki tud énekelni. Rendben van, Anna Mari, majd akkor tároljad, jó, és hogyha jön valaki, akkor adod a neki. Kivetítést most nem sikerült megoldani, hogy az énekes könyvből énekelünk, nem sikerült megoldani, hogy be legyen tárazva. Andreas? Most mennek a dánok el, itt egy érdekes fiú éppen most búcsúzkodik. Elég érdekes. 1000 kilométer gyalogolt Dániából, hogy Magyarországra eljön erre a csendes hétre, ami a múlt héten volt. Először hallottam, hogy ez egy őrült ember, de utána valamelyik este itt a gyülekezeti teremben elmondta, hogy miért tette ezt. Azt mondta, hogy a nyugati emberek, és most már sajnos ebben az értelemben mi is a nyugati világhoz tartozunk, a nyugati emberek nem tudnak meglenni bizonyos dolgok nélkül. Reggel azt mondja, így mondta, hogy a tükör előtt szépítkezünk, férfiak borotválkoznak, az asszonyok daljerolnak, vagy tupíroznak, vagy mit tudom én, sütnek, vagy mit csinálnak mostanában. Az emberek fogat mosnak, meg mosakodnak, öltözködnek, meg cicomázzák magukat, és azt mondja, hogy nem ez az élet. És ő ezt magának is be akarta bizonyítani, hogy 1000 kilométer gyalogol anélkül, hogy tükröt látna, vagy fürdőszobát. Úgyhogy barlangokba aludt, meg árokparton, meg erdőben, meg ahol ráesteledett. És jól érezte magát ezen az úton. Persze István megkérdezte, hogy van-e felesége meg gyereke, hogy mente vele ezen az úton. Hát nincs gyereke, meg nincs felesége, és hát nyilván nem is ezt az életmódot szeretné ő folytatni, csak magának is, meg nekünk is el szerette volna mondani, hogy nehogy azt gondoljuk, azok a fontos dolgok, amelyeket fontosnak tartunk, vannak fontosabbak azoknál, mint amit egyébként használunk. Tehát jó volt ilyen értelemben találkozni velük. A Nemzetközi Ifjúsági Hétnek a zárása volt tegnap este, és a vendégek még most mennek el, azért látnak a testvérek, akik idejöttek, elmenőket is. Ők azért mennek el, mert nem feltétlenül értenének sokat a magyar csendes napunkból. Tolmácsolásra meg azért nem igazán van lehetőségünk. No, énekeljünk még egy éneket gyülekező énekként, hogy akik még esetleg úton vannak, ideérjenek, és utána elkezdjük a csendes napunkat ige hirdetéssel. 195-ös számú éneket nézzük meg. Igen, Atyám, mert így kedves előtted című éneket énekeljük, és utána majd az ige hirdetésre készülve még egy éneket. Igen, Atyám, mert így kedves előtted. csendes napunkon a cselekvő Isten előtt állunk meg. Úgy gondoltuk, hogy jövőre 20 éves lesz a gyülekezetünk, 19 éves fejjel jó visszanézni, hogy mit cselekedett az Úr velünk, és milyen terve van velünk, milyen látást ad nekünk, hogy hogyan éljük tovább az életünket. És ez a cselekvő Isten, ami szívünket, lelkünket meg szeretné mozgatni, itt a nyílt lelki gyülekezet tagjainak a szívét is, meg azokét is, akik vendégként érkeztek, legmesszebb talán a lucfalviak, legmesszebbről talán a lucfalviak jöttek, de Kis Máté, ha megérkezik, akkor nyilván megdönti a csúcsot, mert hogy ő meg Szombathelyről az ország másik oldaláról érkezik. Ezelőtt a cselekvő Isten előtt szeretnénk megállni, úgyhogy hallgatjuk azt az igét, amit a szívünkre helyez, megnyissuk előtte, hogy elvégezhesse benne azt, amit szeretne, és az áldását ránk adhassa. Akik szeretnének bizonyságot tenni arról, hogy mit tett velük az Úr, hogyan hordozta az életüket, hogyan emelte ki az elveszettségből, hogyan hordozta az életüket, és hogyha esetleg látása van arra nézve, hogy az ő életében az Isten mit szeretne kigömbölyíteni, akkor arról beszámol, bizonyságot tehet. Természetesen nem üljük végig a csendes napunkat, igehirdetés után tartunk egy kis szünetet, lehet kicsit mozogni, meg kávét inni, és utána visszajövünk a délelőttünk második felére. Az ének közben, amit majd most éneklünk, a kisgyerekek elmehetnek egy gyerekszolgálatra. A gyerek munkásaink készítettek egy külön a számukra alkalmas istentiszteletet, amelyen az Úr üzenetét ők foghatják. Tehát olyan 6 éves kortól, vagy még alatta is, ugye? Igen, tehát kisgyerekkortól 10-12 éves korig az egyik csoport, majd a szolgálók irányítják a fiatalokat, és a 12-14 évesek is. 14 év felettiek azért maradjanak itt, mert ők már végig tudják ülni, meg tudják nyitni a szívüket a felnőtteknek szóló igehirdetés alatt is. Tehát ezek a párhuzamosan működő szolgálatok. Természetesen, ha valakinek szüksége van mellékhelyiségre, vécére, azt talál itt ezen a szinten is, és az alaksorban is van férfi és női mosdó. De mondom, próbáljuk felszabdalni a csendes napunkat, hogy legyenek szünetek, amikor el tudunk menni, akár mozogni egy kicsit, sétálni, vagy akár a mellékhelyiségeket is használni. A mai csendes napunkon Esperes asszonyunk is meglátogatott a férjével, itt ülnek az első sorba, szeretettel köszöntjük őket, hogy részt vesznek az örömünkben, meg nehézségeinkben, és együtt vannak velünk akkor, amikor keressük az Isten akaratát és útját. István, esetleg azt a széket, hogyha kitennéd, hogy tolókocsit be tudnának még hozni. Ilonka, gyertek ide előre, itt készítünk egy helyet. Úgyis, akkor ide, ahol szokott lenni, akkor ide be tudtok parolni. Erős várom Istenet.
Erős várom.
Tehát az ige hirdetésre készülve, akkor az igéje szól, igéje hív kezdetű éneket énekeljük. 133-as számú ének ebben az énekeskönyvben. Igéje szól, igéje hív, tehát 133-as éneket énekeljük. Jakab leveléből van egy idézet ennek az éneknek az alján. Ezért tehát vessetek le magatokról minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Amen. Kezdjük ezzel az igével az éneket.
Kicsit csöndesít, legyen nekünk
Erős vár a mi Istenünk. Legyen a szívetek teljesen Istenünké az Úré, járjatok rendelkezései szerint, és tartsátok meg a parancsolatait, úgy, mint ma. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet Sámuel második könyvéből, a hetedik részből, a 18. és 19. verseket olvasom a következőképpen. Isten igéjét Sámuel második könyvéből, a 7. részből, 18. 19. verseket olvasom. Ekkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült és ezt mondta: Ki vagyok én, Uram, ó Uram? És mi az én házam népe, hogy eljutottál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Uram, ó Uram, és a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgált házának, ezzel is tanítva az embert, Uram, ó Uram. Amen. Ez Isten igéje. A 90-es évek elején, amikor egy gerendaházakat építő cégnél dolgoztam, akkor többször is előfordult az, hogy Szentendréről Budapestre a cég tulajdonosnak a barátja egy ócska ladával szállított be engem. Szentendrén építettünk egy nagy gerendaházat hónapokon keresztül a havas, hideg, sáros télben, és aztán délutánonként ez az ember szállított be ladával. És nagyon egyszerű volt ez az ember számomra, a kinézete is, a ruházata, az egész megjelenése. És évekkel később egy újságban találkoztam vele, ismét egy fotó, ott állt előttem az az ember egy fotón, és elolvastam a cikket, ami arról szólt, hogy kötött egy jó üzletet, és 4 milliárd forintos jövedelmet szerzett ezzel az üzlettel. Ezt a férfit úgy hívják, hogy Leisztinger Tamás. Nagyon meglepődtem, nagyon erős volt ez a kontraszt az én számomra, hogy nem régen még ott ültem a ócska ladájában, és aztán azt olvasom az újságban, hogy 4 milliárd forintos jövedelmet szerzett. Aztán néhány évvel később újra olvastam erről az emberről, ugyanebben az újságban, hogy 40 és 50 milliárd forint közé satszolják az ő jövedelmét. Ezzel már nem lepődtem meg, mert ahol pénz van, ott még több pénz lesz, hogyha alapvetően működnek a dolgok. Hogy került ez az ember ebbe a helyzetbe? Abból a szürkeségből, amit láttam rajta. Hogy lehetséges az, hogy ő ilyen rövid idő alatt ilyen nagy nyereségre tegyen szert? Ennyire megváltozzon a státusza? Szoktuk azt mondogatni, hogy biztos jókor volt jó helyen, vagy volt egy jó ötlete, jó csapata, és meg tudta valósítani ezt az ötletet következetesen. Majd szoktuk azt is mondani, hogy közel volt a tűzhöz. És hát tényleg általában véve mi emberek úgy gondolkozunk valakiről, aki előre lép, akinek az élete kiugróan előre halad, hogy biztos közel volt a tűzhöz, voltak lehetőségei, amiket kihasznált, voltak kapcsolatai, ismerettségei, amiket tudott érvényesíteni. Nos, hát a Bibliában is vannak olyan emberek, akik közel voltak a tűzhöz. Példaként említem Mózest, és olyan csodálatos, hogy Isten az Ószövetségben nagyon gyakorlatilag fejezi ki a lelki dolgainkat. Azokat, amiket Isten elvégez a mi lelkünkben, azok az Ószövetségben látható képen is megjelennek. Mózes valóban közel volt a tűzhöz, hiszen az égő csipkebokornál találkozott Istennel. És el kellett takarnia az arcát, mert nem mert ránézni az Istenre, amikor ő szólt Mózeshez. Vagy ott van Sadrak, Mésak és Abednégó, akik a tüzes kemencébe kerültek azért, mert nem tagadták meg az Istent. Ugye Nebukadnezár király, a babiloni király arany szobrot állítatott, és rendeletbe adta, hogy mindenki boruljon le előtte, amikor meghallja a hangszereknek a hangját, és ők hárman ezt nem voltak hajlandóak megtenni, nem voltak hajlandók egy idegen istenség vagy egy bálvány szobor előtt leborulni, éppen ezért király rendelete szerint bedobták őket ebbe a tüzes kemencébe. Közel voltak a tűzhöz. És ezzel csak azt szeretném mondani, hogy akkor, amikor Isten közelébe kerülök, akkor Isten belevilágít az életembe. Mózes életébe is belevilágított, hiszen Mózes ott a csipkebokornál elhívta szolgálatra. Elhívta, hogy ezután ne a juhok körül szolgáljál, hanem az én népemet terelgessed, vezess ki őket Egyiptomból. És bevilágított Nebukadnezár király életébe is. Hiszen Nebukadnezár királynak azt kellett mondania, hogy ez a három ember megmenekült, mert a felséges Isten, az egyedül élő igaz Isten, angyala szabadította meg őket ebből a tüzes kemencéből. Olyan jó látni azt, hogy Isten ilyen tűzzel, a Szentlélek tüzével mindnyájunk életébe be tud világítani. És mindnyájunk életébe bele tudja helyezni azt az elhívást, azt a feladatot, amit nekünk szán, ami személy szerint a miénk, amire szükségünk van. Az, hogy Mózes eltakarta az arcát, hogy Sadrak, Mésak és Abednégó nem borult le a bálványszobor előtt, és az, hogy Dávid király olyan sokszor leborult az Isten színe előtt, olyan sokszor kellett neki megaláznia magát az Isten előtt, az azt mutatja, hogy mikor ez a tűz bele világít az életünkben, akkor az Isten nagyságával, végtelen hatalmával találkozhatunk, és azt ismerhetjük fel, hogy én olyan kicsi vagyok az Isten végtelen hatalmához képest. És ekkor van helyén az ember. Ekkor van jó helyen az ember. Látja magát a helyén, és látja Istent olyan nagynak, amilyen valójában. Alázatot feltételez ez a viselkedés, ez a helyzet. Isten elé állni csak alázattal lehet. Tegnap beszélgettem valakikkel, akik vádoltak egy hívő embert, ami egyébként lehet, hogy igaz is, csak hát nem az emberi igazság tesz bennünket pozícióba, hanem az Isten igazsága helyez minket pozícióba. És én ezért odaálltam ez mellé, a hívő ember mellé, ezekkel az emberekkel szemben, a vádlóival szemben. Még ha igaz is, amit állítanak róla, akkor sem fognak ők megmenekülni, akkor sem igazabbak annál az embernél, aki hiszi Jézus Krisztusban. És azt mondtam ezeknek az embereknek, hogy az ítélet napján, amikor majd meg kell állni az Isten előtt, akkor nem lesz mit felmutatnunk. Ez a helyzet is kevés ahhoz, hogy én igazabb vagyok, mint az a hívő ember, ha Jézus Krisztus nem lesz ott, aki lefedjen az Atya igazsága előtt. És hát aztán kinevettek ezek az emberek, de az Isten igazsága ettől függetlenül igaz és megáll. Tehát Istenhez közeledni csak alázattal lehet. Az ember átéli azt, hogy milyen kicsinyike vagyok az Istenhez képest. És ebből fakad Dávidnak a kérdése, ki vagyok én, Uram? Ki vagyok én, hogy engem így megragadtál, megragadtad az életemet, és egy jó pásztorból Izrael népének fejedelmévé tettél engem. Olyan csodálatos az, hogy Isten mindnyájunkkal meg tudja ezt cselekedni. Világ szemében semmiket tudja a maga munkájába beállítani, és olyan munkát elvégezni az életén keresztül, ami sokak számára áldás lehet. És embereket vezetővé tud formálni, mint ahogy Dávidot is fejedelemmé formálta. És ő is Isten tüzének világosságában formálódott fejedelemmé, mert onnantól kezdve, hogy Sámuel próféta felkente, 15 éven keresztül még menekülnie kellett Saul király elől. És ez egy nagyon nehéz, minden nap a halállal nézett szemben, nagyon nehéz időszak volt. Hol szolgált Saulnak, hol menekült előle, de mindenképpen az Istenre szeretett volna mutatni. És azok az emberek, akik körülötte voltak, számtalan helyen benne van a Szentírásban, hogy Dávidon keresztül találkozhattak az Istennel, mert Dávid alázatban maradt. Sosem indult fel Saul ellen, aki az életére akart törni. Ez a 15 év Dávid életében arra szolgált, hogy felkészítse őt arra, hogy uralkodjon, hogy király legyen. És hogy jó harcos legyen. Izrael jó harcosa legyen. Tehát Isten adott sok-sok mindent Dávidnak, amire nagyon nagy szüksége volt. Isten kipótol, egészé tesz, megajándékoz, betölti a hiányomat, fogyatékosságomat. Isten meggyógyít, testvérek. És az ő gyógyításának az ára nagyon drága. Mert hogy Jézus sebei árán gyógyultunk meg. De az ő gyógyítása biztos is. Ismerek egy embert, aki órákon keresztül képes keresni egy növényt, hogy abból a növényből egy gyógyteját készítsen. Van egy könyv, amiből kiolvasta, hogy milyen gyógyfüveket lehet összegyűjteni, hogyan kell kiszárítani, hogyan kell megfőzni, és mondja nekem, hogy valakinek fáj a foga a családban, akkor adok neki ebből a tejából, és elmúlik a fogfájás. És én meg mondom neki, hogy rendben, hogy már nem fáj a fog, de azért el kéne menni a fogorvoshoz, mert az a fog valamiért fájt. Valószínűleg azt a fogat meg kellene gyógyítani. Azt szeretném ezzel mondani, testvérek, hogy Jézusnak a gyógyító munkája az teljes. Nem csak a fájdalmainkat akarja elvenni Jézus, hanem úgy akar meggyógyítani, hogy ki nyíljon az életem az ő mennyei dolgai előtt. Be tudjam azokat fogadni, és ezzel teljen meg az életem, így kerüljön az életem biztonságba. Amikor Dávid felteszi ezt a kérdést, hogy ki vagyok én, Uram, akkor valószínűleg láthatta a maga kicsinységében azt is, hogy miért olyan kicsiny ő az Istenhez képest. És én biztos vagyok benne, hogy látta, mert amikor engem Isten megszólított, akkor én is láttam az én életemre nézve, hogy milyen kicsiny vagyok az Istenhez képest. És nincsen semmim, amivel odállhatnák az Isten elé, és veszekedhetnék az Istennel, hogy te vagy az oka annak, hogy így meg így alakult az életem. Láthattam azt, hogy az én hiányosságom és az én bűnöm az oka annak, hogy az életem olyan volt, amilyen volt. Az, hogy nem figyeltem az Istenre, hogy az Isten nélkül éltem meg a napjaimat, éveimet, hogy az életemet nem az Isten rendezhette be. Pál apostol mondja, hogy nincsen benne semmi jó. És én is, amikor megtérhettem Istenhez, én is ezt láttam, hogy az Istennek teljesen újat kell kezdeni az életemben, újra kell építeni az egészet, mert amit én gondolok jónak, még az sem biztos, hogy jó. És a Szentírás meg is erősít ebben, mert azt mondja, hogy az ember szívének szándéka szüntelenül csak gonosz, amennyiben az Isten nélkül gondolkozik. amennyiben az Isten nem írhatta bele az ő törvényét az ő szívébe. Ezt látja meg az Isten megvilágosító tűzében az ember. Igen, jó az, hogyha az ember közel van a tűzhöz, az Isten tűzéhez. Mert akkor az Isten munkálkodik és helyre rakhatja az életét. Közülünk is, testvérek, melyikünk foglalkozott Isten dolgaival azelőtt? Melyikünk volt az, aki elmondhatta magáról, hogy igen, én úgy születtem, hogy az Istenhez tartozom. Nem az volt az életünknek a fő célja, hogy valahogyan meg kell élni. Valahogyan boldogulni kell. És elgondoltuk, hogy hogyan. Nem az töltötte ki az életünket, hogy akik körülöttünk vannak, onnan szeretetet szeretnénk kapni, oda mi megpróbálunk szeretetet is adni, egy ilyen viszont szeretett kapcsolatokat kialakítani magunk körül, hogy a napjainkat valahogyan komfortosan be tudjuk rendezni. Melyikünknek nem erről szólt az élete addig, amíg nem foglalkoztunk Isten dolgaival? Kegyelemre szorult bűnös emberek vagyunk. Olyan csodálatos, hogy Isten adja is az ő kegyelmét. Isten ki akarja nyitni a szívünket, és szeretné az ő kegyelmét adni nekünk. Nem akarja megvonni, hanem kegyelemről kegyelemre építeni szeretne bennünket. Dávid király az Ószövetségben láthatta meg azt, hogy kegyelemre szoruló ember. És ez külön csodálatos, hiszen az Ószövetség törvényekről szólt. És akkor, amikor a zsinagógában összegyűltek a zsidók, lehet, hogy hetente vagy havonta találkoztak újabb és újabb előírásokkal. Voltak Mózes törvényei, nagyon sok, és még a tanítók, a vezetők még mellé kitaláltak, megalkottak újabb és újabb rendelkezéseket, törvényeket. És valójában az Isten népét teljesen gúzsba kötötte ez a sok-sok szabály, ez a szabályrendszer. És az Istennek a kegyelme, az a szabad áradása, az Isten erejének nem mindig nyilvánulhatott meg az ember életében. Olyan jó látni azt, amikor egy kegyelemmel teljes emberrel találkozhatom. Vagy kegyelemmel teljes gyülekezettel találkozhatom, amikor az Isten nyilvánul meg közöttük, mert győzött az életükben az Isten. Emlékszem akkor, amikor legelőször érkeztem Nyírtelekre, és bejöttem ebbe az épületbe, teljesen elcsodálkoztam, hogy ilyen is van. Mert hogy én nem ebbe a gyülekezetbe tartoztam, illetve a népegyházzal szemben nekem mindig volt egy fenntartásom, és amikor a népegyházon belül láttam ezt a gyülekezetet, akkor az olyan volt, mint a friss oxigén a lelkemnek. Hogy van ilyen. Lássátok meg, testvérek, hogy elhívott titeket az Isten, és olyan dolgokat tudott veletek cselekedni, amiket nem ti akartatok, nem ti döntöttétek el, hogy eddig a megélhetés volt az életem fő problémája, de holnaptól kezdve én templomot fogok építeni. Az Isten belenyúlt az életetekbe, és elkezdett veletek cselekedni. Akkor, amikor végigmegyek ezen a templomon, néha végig szoktam rajta menni, és látom, hogy még ez sincs kész, az sincs kész, akkor egy kettős érzésem van. Egyrészt, hogy mennyi munka van még hátra, mennyi kegyelemnek kell még kiáradnia az Istentől, hogy a testvéreket szolgálat készé tegye, hogy az időnket, az energiánkat odaszánjuk, hogy épüljön ez a templom. És a másik érzésem pedig az, hogy milyen jó, hogy nincsenek kész ezek a dolgok, mert ez a templom, én elmondhatom, én úgy látom, úgy épül, ahogy a lelki munka épül ebben a gyülekezetben. Tehát nem az a fontos, hogy ez az épület készen legyen, hanem az a fontos, hogy az a lelki munka, amit szeretnénk ebben az épületben végezni, ahhoz alakuljon ki maga az épület. olyan jó ez a sorrend, hogy ez így van. És nem azon fáradozunk, hogy haranglábot építsünk, hanem azon fáradozunk, hogy embereknek szállást próbáljuk meg biztosítani, hogy hallhassák az igét. És aztán el fog jönni majd a harang ideje is, majd valamikor. De az Isten kegyelme látszódik meg ebben. És amikor az Isten kegyelme elért egyesével bennünket, a gyülekezetünk tagjait és a vendégeinket, akik Jézus Krisztushoz tartoznak, akkor ő úgy mutatta meg az ő kegyelmét mi rajtunk, hogy bár mi kicsik vagyunk az ő végtelenséghez, hatalmához és nagy szeretetéhez képest, de mégis minket elhív és küldetést ad. Úgy, ahogy Mózesnek is adott küldetést, és Dávidnak is megadta küldetését, és mindnyájunknak küldetést akar adni. Olyan csodálatos, hogy egy gyülekezet úgy épülhet fel, úgy lesz egészé, hogy olyan emberek alkotják, akiknek mindegyiknek megvan a maga küldetése, megvan a maga helye az Isten országában. És egymást építik ezek a helyek. Egymásra épülőek ezek a helyek. Vannak olyan szolgálók, akik ennek a lelki épületnek az alapját biztosítják, vannak olyan szolgálók, akik a falait, vannak olyan szolgálók, akik a tetőt. Most az elmúlt napokban is nagyon sok szolgáló emberre volt szükség, hiszen a gyülekezetünkben külföldi vendégeik voltak, és ezeknek a külföldi vendégeknek is megvolt a maguk feladata, hivatása, amit az Istentől vehettek el, és az Istennek lehettek érte hálásak, és ebben nekünk segítséget kellett nyújtanunk. És én azt láttam, hogy ha valaki a helyén van, akkor épül ez az egész, ez a lelki ház, ez a lelki munka alakul. És én azt láttam, hogy ha valaki elfárad, és nem tud ebben megújulni, nem tudja magát odaszánni, akkor azok, akik benne maradtak a munkában, azokra több munka hárul. Olyan jó, hogy megvan mindnyájunknak a feladatunk, a küldetésünk. Kérdés, testvér, az, hogy meddig jutottál a küldetésedben, a gyülekezet építésében? Illetve látod-e azt, hogy mi a küldetésed? És én szeretnék mindenkit megóvni attól a tehertől, hogy nagyon-nagyon konkrét dolgokat kutasson az életében, hogy mi lehet az én küldetésem. Isten nagyon egyszerűen megfogalmazza ezt Mikás levelében. Csak azt kértem tőled, hogy élj törvény szerint és törekedj szeretetre. Törekedj a jóra és szeressél. És olyan jó, hogy Isten munkája az ő kegyelméből bennünk ezt a jót és ezt a szeretetet. Mert kegyelem kiáradása az, amikor ez megjelenhet az életünkben. Isten képviseletében előre haladni is csak kegyelemből lehet. Kegyelemre szorult ember lehet az, aki Isten képviseletében van. Éppen ezért, testvér, te is felteheted magadnak a kérdést, hogy ki vagyok én, akkor, amikor megtapasztalod az Isten kegyelmét az életedben. Ki vagyok én, hogy az Isten egyáltalán foglalkozik velem? Amikor már évek telnek el az Istennel való közösségben, akkor sokszor azt gondoljuk, hogy ez a természetes. Pedig egy nap sem természetes az Istennel való közösségben. Nem véletlenül mondja Jeremiás az ő síralmaiban, hogy nagy a te hűséged, minden reggel megújul. Istennek a szeretete, az ő hűsége felénk minden reggel megújul rajtunk. Nem természetes az, hogy reggel felkelünk és kereshetjük az Istent, kereshetjük az ő igéjében, az ő kijelentéseit, akaratát, szándékát, kegyelem. És hogyha az Istennel szeretnék együtt élni, közösségben lenni, akkor mindenféleképpen ennek a kegyelemnek kell kiáradni az életemre. Olyan jó, hogy az Isten meg is akar óvni ebben a kegyelemben. Mert hogy a kegyelemmel vissza lehet élni. Akkor, amikor Dávid már egy ideje uralkodott, ő volt Júda és Izrael fejedelme, egyszer csak egy nagyon rossz kor és rossz helyen lévő pillanatban, távol az Isten tűzétől, Dávid meglátott egy asszonyt, akit úgy hívtak, hogy Bet-Sabé. És ez az asszony olyan dolgot nyújtott Dávidnak, amit Isten nem adott volna. Ez az asszony olyan dolgot adott Dávidnak, ami nem Dávidé volt. És itt megszűnt Dávidnak a kegyelemből való töltekezése naponként. És hát a mi életünkben is vannak olyan pillanatok, amikor a kegyelemmel nem töltekezünk, hanem visszaélünk. Testvérek, nézzük meg a személyes életünket, hogy most napjainkat kegyelemmel teljesen éljük el. Mert hogyha nem, akkor fel fogjuk fedezni az életünkben azokat a pontokat, amik leleplezik ezt. Az Isten meg akar óvni, hogy kegyelemmel teljesek legyünk. És felfedezhetjük. Csak hát ahhoz engedni kell, újra oda kell állni az Isten elé, abba annak a tűznek a világosságába, hogy ő bevilágítson az életembe. És engedni kell alázattal az Istennek. Tehát amikor már visszaélünk a kegyelemmel, amikor azt gondoljuk, hogy eljutottunk egy ismeretre, az ismeretben egy szintre vagy egy pontra, azt gondoljuk, hogy van pozíciónk ugye hívő társadalmon belül, lehet az felügyelő, vagy gyerekmunkás, vagy akárki. Ez a pozíció nincs megtartó erővel, nem bír megtartó erővel, akkor a régi levetett dolgaink kezdenek visszajönni. Valaminek be kell, hogy töltse az életünket. Be kell tölteni az életünket valaminek. És hogyha nem Isten kegyelme az, mert rosszul élünk vele, akkor a régi levetett dolgaink kezdenek visszajönni. Újra jön az, hogy meg kellene élni valahogy. Olyan sok feladatom van, nincs időm. Nincs időm itt a lelki dolgokra. Reggeli csendességeimben nagyon élesen érzem ezt, hogy az időt oda kell szállni, elő kell keríteni ezt az időt rá. Ezt nemrégen egy igehirdetésben mondtam a testvéreknek, hogy tudtam, hogy reggel el kell csendesednem, és nem tettem meg, és az egész napom rendkívül feszült volt. Elő kell keríteni a csendességre az időt. Dávid és Bet-Sabé története elég tragikusan folytatódik, de az Istennek a megújuló hűsége, kegyelme és szeretete is látszódik ebben a történetben. És ilyen reménységgel lehetünk az Isten felé, hogy amikor nem tudunk már a helyünkön lenni, már nem tudunk kegyelemből töltekezni napról napra, az Isten akkor is meg tud bennünket újítani. És ismét csak oda jutunk, hogy kegyelemre szoruló, bűnös emberek vagyunk. Ilyenkor van az, hogy a hívő házastárs már nem hordozza a hitetlen házastársát, vagy a munkahelyen már nem becsületbeli dolog a helytállás. Mert hogyha a többi lóg, akkor most már én is lógok, most már én nem leszek egyenes ebben a dologban. És a hívő fiatal már nem az Istenre bízza a társ kérdését, nem az Isten előtt áll vele, hanem ő maga próbálja meg ezt az egészet eldönteni. És olyan könnyen visszajön ez, hogy mi magunk gondoskodunk a dolgainkról. Mi magunk gondoskodunk az anyagi dolgokról, és a lelki dolgokról is. Majd én valamit elkövetek, hogy békességet találjak. Van valami hobbi, vagy valamilyen kellemes időtöltés, ahol megnyugtatom magamat. És nem az Isten tüze világíthat be az életembe. Olyan könnyen beleesik ebbe a hívő ember, és ennek a következménye az, hogy már a hívő élete nem arról szól. Már kiálltam abból a munkából, ami az én elhivatásom, és már gyengítem a csapatot, és már ott roskadoznak körülöttem a szolgatársaim, már az én feladatomat próbálják meg ellátni, mert én nem vagyok a helyemen. Olyan jó az, amikor Isten rendet tud tenni egy gyülekezetben. És ennek a kegyelemmel való visszaélésnek az indulata is olyan káros, mert a szeretetlenség, haszonlesés, paráznaság, és még sorolhatnám, hogy mennyi minden elönti az ember életét. Nem Isten tölti be azt az időt, nem az Isten használja az energiát, már nem az ő kegyelme teljesedik ki. És már nem is teszi fel azt a kérdést az ember az Isten előtt, hogy ki vagyok én, Uram? Ki vagyok én, hogy törődsz velem? Mert az ember már egy szinten van az Istennel. Hiszen én rendelkezek az időmmel, az energiámmal, a pénzemmel, a tudásommal, mindennel, amit az Isten adott. Egy szinten vagyok vele. Már nem kérdés az, hogy ki vagyok én már tudom, hogy ki vagyok. Már tudom, hogy mi az én feladatom, mit kell tennem, és bátran meg is valósítom. Dávid királynak Isten ígért valamit még Dávid és Betsabé előtt. Itt a felolvasott igeszakaszunkban mondja Dávid, hogy és te a távoli jövőre is ígéretet tettél, hogy ezzel is tanítsad az embert. Mi ez az ígéret? A hetedik részben van a válasz erre, és hát az Isten ígéretére, Isten elhangzó ígéretére volt válasz a Dávidnak az a mondat, amit felolvastam a Szentírásból. De most az Isten szavát, az ő megígért dolgát is felolvasom. A te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. 7. rész 16. vers. Ezt ígérte meg Isten Dávidnak. És olyan jó, hogy Dávid azonnal megértette, hogy Isten ezt az ígéretet nekem adta, de a távoli jövőre nézve. Lehet, hogy én ebből az én testi szemeimmel nem fogok látni sok mindent. És ebből lássuk meg, testvérek, hogy Isten nem arra a 20-30 évre gondolkozik velünk, amit mi hajlandóak vagyunk neki szolgálni. Hanem ő emberöltőkön, generációkon, évszázadokon keresztül végzi azt az egy akaratot, hogy minden embert megmentsen a kárhozatból. És ehhez használ abban a 20-30-40-50 évben, kit mennyi időben, ebben a munkában, ebben a hatalmas, lélekmentő munkában. És éppen ezért nincs is értelme arról gondolkozni, hogy amit most én tettem, annak megvan a gyümölcse, vagy nincsen meg, nem látom az eredményét, mert a fontos kérdés inkább az, hogy amit az Isten rám bízott küldetésként, mikor elhívott és megbízott, azt a küldetést én betöltöttem-e. És a gyümölcstermés Istennek a része. Tehát Dávid királynak azt ígérte Isten, hogy az ő háza és királysága örökre megmarad. Milyen házról, milyen királyságról van szó? És én azt gondolom, és úgy hiszem, hogy Isten azért ígért Dávidnak örökké való királyságot és házat, mert Dávid családjából származik a messiás. A megígért eljövendő messiás, megváltó. Az az ember, akit az Isten fog felkenni arra, hogy ezt a világot megváltsa a bűnből. Az az Isten ember. Jézus Dávid családjából, családfájából származik. És Jézus, mint király jött erre a földre, és mint király költözött a ti szívetekbe, amikor befogadtátok őt megváltónak. És Jézus lelki templomot, lelki házat épített az övéinek. Bár azt a templomot, amit Dávid fia Salamon épített, azt lerombolták, de Jézus azt mondta, hogy amit lerombolnak, azt én 3 nap alatt felépítem. És az ő lelkének templomáról, a lelki gyülekezetről beszélt itten, amit semmilyen éhínség, járvány, semmilyen háború és üldöztetés nem fog megtörni. Mert lehetetlenség az, hogy az Isten lelke meghaljon. Az Isten lelke hozza létre, hozza egybe ezeket az embereket, akik itt ebben a gyülekezetben is, és olyan gyülekezetekben, ahol engednek neki, ahol szolgálnak neki, jelen van. Testvérek, mi olyan háznak az örökösei vagyunk, és olyan házban lakhatunk, ami el nem múlik. És ilyen háznak lehetünk a szolgái. Kik vagyunk mi? És mi a mi házunk népe? Hogy így törődik velünk az Isten. Mi a mi házunk népe? Életfontosságú az, hogy a fiataljaink, a gyermekeink ebbe a házba gyökerezzenek bele, különben elvesznek. Különben nincs esély. Ez a földi élet erre adatott, testvérek, hogy ebbe a lelki házba gyökerezzenek bele azok, akik ránk bízottak, a gyermekeink, különben elvesznek. Mert ebben a lelki házban ismerhető csak meg Jézus Krisztus. És ezért nagyon fontos az, hogy a gyülekezet Jézus Krisztusról tegyen bizonyságot, mint egység. Nagyon fontos, hogy Jézus Krisztusról tegyünk bizonyságot. Megélhetjük a hívő életünket egyénenként is, a munkahelyünkön, a családunkban, megélhetjük családként is, megélhetjük munkahelyi csapatként is, hívőként az életünket, de Isten a gyülekezetet adta arra, hogy konfrontálódjon a világgal. A gyülekezet a front, ahol találkozhatunk a világgal. A gyülekezetet alkotja olyan rendbe, ahol mindenki a helyére kerül és elvégzi a feladatát, és aztán a világgal szemben hatásos fegyver lesz az Isten kezében. Nekünk a világgal szemben győznünk kell. Különben azok, akik körülöttünk vannak, akik a mieink, akik ránk vannak bízva, azok el fognak veszni. Mindenkinek a helyén kell lennie a gyülekezetben. Éppen ezért szánjátok oda az időtöket, az erőtöket, szolgáljatok az Istennek. Ígérhet-e neked valamit az Isten? Testvérek, ígérhet-e nektek valamit az Isten? Úgy, ahogy Dávidnak ígéretet tett, és meg is valósította, mert Jézus legyőzte a halált, 3 nap alatt felépítette ezt a lelki templomot. Örökké való királyságot épített Jézus. Isten ígérhet-e neked valami olyat, amit az életedben megvalósíthat, vagy nagyon szegény az Istened? Akinek van, annak adatik. Akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Megígérheti neked az Isten azt, hogy a tieid megmenekülnek. Hajlandó vagy-e helyeden lenni? Hajlandó vagy-e az Isten szolgálatába állni? És hogyha ez megvalósul, ne felejtsétek el, testvérek, hogy ez kegyelem volt, hogy ez megvalósult. Az épülő gyülekezet a mi ígéreteink beteljesedésének a látható jele. Éppen ezért, aki találkozik a lelki gyülekezettel, ezzel a lelki templommal, az találkozik Istennel. Istennek mindenféleképpen győznie kell az életedben, hogy betagolódjál ebbe a lelki házba, ebbe az örökké való hajlékba. Mindenféleképpen győznie kell. Mert akkor látszik az te személyes, egyedüli, egyénenkénti életeden az, hogy az Isten ígérete beteljesedik, akkor látszik az, hogy az Isten igaz, mert az ő szavát megcselekszi. És akkor tudod a gyermekednek, a szomszédodnak, a férjednek, a feleségednek elmondani, hogy az Isten szeret titeket, akkor fogja elhinni, hogy az Isten szeret titeket. Mai csendes napunkon arról szeretnénk gondolkozni, hogy kik vagyunk mi, mit cselekedett velünk az Isten, ki az Isten, és hogy hogyan vinni tovább az életünket. Hogyan vinni tovább a személyes és gyülekezeti életünket. És a vendégek is maguk helyén, ki honnan érkezett, hogy ott azt a gyülekezetet hogyan vinni tovább, és így a személyes élete is hogyan haladhatna tovább. Adja Isten, hogy megérthessük az ő szándékát, gondolatait. Adja Isten, hogy alázat legyen a szívünkbe, hogy bevilágíthasson az életünkben. Adja Isten azt, hogy újat kezdhessen velünk. Hogy nagyot cselekedhessen velünk. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Áldalak, Úr Jézus, mert ebbe a világba Te mindent megteszel azért, hogy az ember hajlandó legyen Neked engedni. És akaratunk ellenére is megmentesz bennünket, mert mi sokszor még azt sem tudjuk, hogy meg akarunk menekülni az eljövendő haragtól, a bűneinknek a következményeitől. Sokszor fogalmunk sincs, hogy miben vagyunk, kik is vagyunk. És áldalak azért, mert van hatalmat, hogy bevilágíts mindnyájunk életébe, és megmutasd, hogy kik vagyunk mi, és ki vagy Te. Kérlek, cselekedj velünk, vigyél tovább bennünket, vegyél le Te szárnyaidra minket, hordozzál a Te kegyelmedből. Amen.
Kettőszázhetvenkettes éneket énekeljük el. Mi is eltűnt a pincébe, mondom, énekeljünk egy éneket, ami esetleg fejből is megy. Tehát most lesz egy 10 perces szünetünk, kávét lehet inni itt az előtérben, aki még nem találkozott egymással, lehet ismerkedni, beszélgetni, illetve ezeket a gondolatokat, amelyet Búzás István felügyelő úr ige hirdetésébe előjött, ezeket beszélhetjük, mit mozgatott meg bennünk, és hogyan tudjuk azt továbbvinni kisebb-nagyobb közösségekben. Tehát jó beszélgetést, meg jó kávézást kívánok a testvéreknek. Majd bele kúrjantok a mikrofonba, amikor folytatjuk. Jó, 10 perc múlva azért legyenek a testvérek készen.